Ami a dolog szervezeti oldalát illeti, az így messziről és még működés előtti állapotban azt tűnik ki, hogy azért ez egy centralizáltabb kormányzati szerkezet volt. Ugye Orbán Viktornak talán volt is olyan kijelentése, hogy most jobban kézbe akarja venni a kormányrudat, és ez a struktúrában is tükröződik. Ami meg a tartalmi részét illeti, ugye itt van egy nagy kérdés, hogy ez a 4 év, ami ugye már a 3. ciklusát jelenti az Orbán kormánynak, ez vajon a nagy társadalmi problémákra milyen megoldást kínál. Sokan mondják azt, hogy a konszolidáció ebben az értelemben, tehát nem feltétlenül a média felszínes világában, de a társadalmi viszonyokat tekintve elkerülhetetlen, ebbe az irányba mozdul el a kormány tevékenysége, és azokból a célokból, amit megjelölt a miniszterelnök, sejteni lehet, hogy ennek tudatában van az, hogy a demográfiai probléma kerül a centrumba, az például egy óriási előrelépés lenne, hiszen Magyarországnak és egész Európának ez az egyik legnagyobb problémája.
Demográfia mellett érdemes említeni, mint fő szempontot, ugye az oktatást, vagy az egészségügyet, de mire kell még majd figyelni az új kormánynak, Simon János?
Ez a kormány nem egyik vagy másik ideológiát képviseli, hanem ideológiák fölött álló kormány lesz, aminek legfőbb tartalma talán egy keresztény-szociális értéktartalom lesz, és ebbe fontos szerepet kap a család, és fontos szerepet kap sok minden más, ami hozzátartozik, mert a népszaporulat is. Azt gondolom, hogy nagyon lényeges jogi változtatás van szükség, tehát nagyon fontos az, hogy ki kapja ezt a tárcát, és mennyire lesz szakszerű, hiszen van egy sor olyan jogi akadálya például a család alapításnak és a népszaporulásnak, ami nálunk nem megoldott, például Csehországban, vagy Angliában, Amerikában, Romániában megoldott, például olyan, hogy ha valaki gyereket akar örökbe fogadni, vagy ha megterménykedett petesejtet szeretne magának beültetni, akkor ezt jogilag Magyarországon családi jogállás megváltoztatásnak tekintik, tehát ezt az egész jogszabályrendszert újra kell gondolni. Ma jelenleg 40 ezer megterménykedett petesejt van lefagyasztva Magyarországon. Tehát ez potenciálisan 40 ezer gyereket jelent. Tehát ennyit a családról és a népszaporulatról. Itt nagyot szakíthat a kormány, őszintén szóval, hogyha tényleg effektíven 4 év alatt tud valamit produkálni. Nyilván a gazdaság fejlődésnek van egy vonulata, ezt alapvetően továbbra is Matolcsy György adja ennek a filozófiáját és a magyar bankrendszernek a háttér töltetét. Ugyanilyen fontosnak tartom mondjuk emellett azt, hogy Magyarországra újra kéne gondolni azt, amit úgy fogalmaznánk, hogy jól léti társadalom. Nem csak jó létben kell élni anyagilag, hanem jól is kell tudni élni. Ma Európában a finek a legboldogabbak, és Magyarország ott van a végén a rendszere.
Mondjuk lelkileg is, meg anyagilag is jó létben élni. Ehhez ugye a munka társul hozzá, nem pedig a segély, és még lehetne sorolni a többi intézkedést.
Jó, de azért ennek a úgynevezett magyar rossz érzésnek, vagy
történelmi hagyományai
vannak. Tehát elég elénekelni a himnuszunkat, és akkor mindent megértünk belőle. De hát a lényeg az a dolognak, hogy valóban ezek, amit János elmondott, ezek nagyon fontos szempontok, és én, hogyha még egyet hozzátehetek az eddigiekhez, az az, hogy az világosan látszik, legalábbis eddig nincs ellenkezőjére bizonyíték, hogy a migráció kérdése az továbbra is a kormány érdeklődésének a homlok terébe áll. Tehát nem voltak igazak azok a vádak vagy sejtetések, hogy ez csak kifejezetten egy kampánytéma volt, amit meg lehetett lovagolni. Ez a probléma létezik, és ezzel foglalkozni kell, hogy látszik a magyar külügyminiszter és az egész magyar külpolitika vitelében, hogy ez továbbra is egy centrális kérdés lesz.
Politológusok így önök is ugye elemezték, és azt a rövid megállapítást tették a Fidesz győzelmével kapcsolatban, hogy ez az a párt, amelyik minden társadalmi csoportban jelen van, ennek is köszönhette nyilván a sikerét, és ugye ezt kell megtartani.
Igen, hát ez a néppárti mi volt, ez valóban csak a Fideszre húzható rá, mint meghatározó jellemző. Az összes többi párt az egyáltalán nem, vagy sokkal kevésbé. Az MSZP-nek például a vidéki jelen nem léte az egészen szembetűnő a 2018-as eredmények alapján, és az összes többi ellenzéki párt, most még a Jobbikot meg az MSZP-t vegyük ki, az pedig úgynevezett aszfalt párt, tehát az csak a városok, nagyvárosok aszfaltjai lé. Létezik igazából.
És ott tart az ellenzék, mint a választás előtt, hogy most mit kellene tennie? Bemenjenek a parlamentbe, vagy ne?
Igen, de ezek szerintem a felszínen mozgó, eldöntendő kérdések az ellenzék számára, amit én változatlanul hiányolok, és ez már elég régóta így van, hogy egyszerűen elfelejtik az elemzést. Tehát a világ folyamatok elemzését, az európai folyamatok elemzését, a magyar valóság elemzését, és hogyha nem ebből indulnak ki, hanem csak ideológiákból vagy elképzelésekből, akkor nem fogják sem a saját sikertelenségük, sem pedig az Orbán kormány immár harmadik ciklusának a titkát megfejteni. Az egész európai baloldalra, sőt, kiterjesztem az egész világra jellemző, hogy az elmúlt 30 évben, vagy szovjet birodalom egyébként örvendetes összeomlása óta a úgynevezett neoliberalizmushoz való igazodás az jellemzi a balközép pártokat, és ennek a levét isszák most meg itt is, ott is, meg amott is, szerte a világon, Európában és Magyarországon.
Említettük már az előbb a brüsszeli gondolkodást, ami ugye változatlanul migránspárti, tehát ez a továbbiakban is meghatározza majd gondolkodását.
Az biztos, hogy a feszültségek fönnmaradnak. A jelenlegi döntési mechanizmusban döntésképtelen az Európai Unió. Most úgy tűnik, hogy Brüsszel meg akarják változtatni a döntési mechanizmusokat. Tehát, hogy egy vétó, nem vétó, két vétó, nem vétó, tehát legalább nem tudom, öt országnak vétózni kéne ahhoz, hogy valamit a többség ne tudjon keresztül vinni.
Ez az uniós alapértékekkel szembe megy.
Ez csak egy trambulinja annak a egyébként nagyon erőteljes háttérküzdelemnek, ami az unió jövőjéről szól, hogy föderatív irányba fejlődjön, vagy az nemzetek Európája irányába. Ráadásul ugye a föderatív irány az itt és most, már elég régóta egy neoliberális tartalmat is jelent, úgyhogy én dupla zárójelben soha nem értettem meg, hogy általában a baloldali pártok ezzel miért azonosulnak ilyen problémátlanul, mert ugye hát ez nem az ő szájízük elvileg. Ez a kérdés a migráció kapcsán erőteljesen fölvetődik. Én most is azt látom, Jánoshoz is csatlakozva, hogy itt rövid időn belül, tehát körülbelül egy éven belül nagyon sok hatalmi átrendeződés jöhet létre az unión belül. Egyrészt pozíciókat cserélnek, ugye az elkövetkezendő időkben, most a büdzsé körül folyik ugye a hercehurca, és ne felejtsük el, hogy jövő tavasszal európai parlamenti választások lesznek, ami, hogyha olyan trendeket fog megerősíteni, amit már eddig is lehet érezni Európában, hogy az európai társadalomban ugye a migrációval szemben kritikus tömegek le fogják rakni a voksukat az olyan pártok mögé, akik ugye osztják ezt a véleményt, akkor egy egészen érdekes átrendeződés jöhet létre az unión belül, és azért olyan fontos, és azért gyorsultak fel, és még várható, hogy pár hónapig így is lesz ez, az unión belüli események, hogy lehetőleg ezelőtt a változás előtt még egy jó pár olyan dolgot eldöntsenek a régi struktúrán belül, a mainstream vezetők, amik hát utána már nehezebben lesznek megváltoztathatók.
Sorosig föl vannak arra készülve, hogy egy év múlva lényegesen változások lesznek, a kereteket és a jogszabályokat addig át akarják rendezni, hogy belekényszerül már az új képviselőtestület is a régi szabályok. És a régi szabályok a nagy hatalmaknak kedveznek olyan értelemben, hogy a többségi szavazás alapján ők, mint ugye, akik több képviselő delegálnak az EU-ba, kisebbséget tudják győzni, és meg ilyen birodalmi jelleggel, gyarmattartó jelleggel tudják dominálni a gyarmat birodalmat, vagyis Európát. Na ez ellen szeretnénk fölépni, vagy szeretnénk megoldásokat találni.
És van itt még egy nagyon érdekes kérdés, hogy magán a föderatív elképzeléseken, vagy a jelenlegi mainstream koncepciókon belül is lehet látni egy törésvonalat, amiről nem nagyon szoktunk beszélni. Ez a német-francia tengely, tehát a Macron-Merkel viszony, tehát van egy érdekellentét a mainstreamen és a föderatív logikán belül is a németek és a franciák között.
De abban szerintem sajnos egyet értenek, hogy meg kell rendszabályozni azokat a tagállamokat, amelyek nem úgy gondolkodnak, mint a nagyok.
Róma is határozottan neki ment a kis görög szigetnek, és megtoló intézkedéseket alkalmazott vele, ugyanezt csinálta a nagy angol birodalommal Británia is, akár Indiában, akár Dél-Kelet-Ázsia, bármely országában, vagy régiójában. Ellenállás volt, akkor rendkívül keményen lépett föl, úgyhogy csak hátája volt a kis régiónak. Tehát a kérdés az, hogy meg tudja Európában ezt csinálni, meg tudja ismételni. Ugye mások az eszközök, mint az orosz birodalomban volt, hiszen még jogilag nincsenek meg azok a lehetőségek, amik a Szovjetunió belül és a csatlós államok között megvoltak, melyeket a II. Világháború után megszállt. Tehát itt ilyen lehetőségekkel nem bír az Európai Unió, viszont a gyarmattartó mechanizmusok azok továbbra is működhetnek.
Nagyon visszamenve, az idősebb hallgatók biztos hallották ezt a fogalmat, hogy annak idején Brezsnyevék a proletár internacionalizmus nevében, ami gyakorlatilag a szovjet birodalmi érdekeknek a fedőneve volt, ki is mondták, hogy a táboron belül korlátozott szuverenitás van. Ezt azért az Európai Unió eddig nem mondta ki, csak próbálja természetesen ugye a megfelelő pénzügyi és jogi eszközökkel azért ezt a helyzetet kialakítani. Magyarul ugye a kettős mérce az érvényesül változatlanul az unión belül.
De tegyük hozzá, hogy például az osztrák-magyar monarchia idején is. Magyarországon az ugorcsa non-koronát elvett, elve érvényesülhetett. Tehát Ugocsa vármegye úgy döntött, hogy nem akar koronázni, akkor nem koronázott. Ezért nem vonták meg a költségvetését, nem került hátrányos helyzetbe, tehát a szabadsági jogokat engedték. Most az Európai Unióban olyan rendszert akarnak kimunkálni, hogy ha valaki nem fogadja a többség akaratát, akkor egy sor hátrányos megkülönböztetés éri.
Nincs végig gondolva egyébként, és ez például a magyar értelmiségnek a tárházából is hiányzik, hogy Magyarország szempontjából valaki most már ideológiától mentesen végig gondolná és megmagyarázna az ország közvéleményének, hogy a föderatív logika az kedveze az országnak, vagy nem kedvez, a nemzetek Európája az kedveze, vagy nem kedvez, és akkor a kettőt kellene összevetni, és úgy kéne szerintem a magyar érdekeket képviselni.
Magyarországnak a saját koncepció, a saját érdekei mellett kell felsorakoznia, és megnyerni szövetségeseket. A lengyelek fontosak, de szlovákok is, csehek is hasonlóképpen érintettek, érdekeltek. Horvátokkal lehetne rendezni a viszony szlovénekkel, és ő nekik is ugyanaz a véleményük, érdekük, céljuk, mint nekünk, csak nagyobb bátorság kellene a részükről.